A 217. dicséretünk. 217. És ha jól tudom, ez volt vasárnap is.
Igen.
Bűnösök hozzád kiáltunk, Úr Isten, könyörülj rajtunk. Nyisd meg a te füleidet, hallgass meg könyörgésünket, mert ha te mind megítéled, amit vétettünk ellened, mind elkárhozunk előtte. Nagy a te irgalmasságod, a bűnt megbocsáthatod. Nincs nékünk semmi érdemünk, már semmi ártatlanságunk. Nincs ki kérkedjék előtte, félünk mindnyájan tégedet, és könyörgünk mi te néked. Bízunk azért az Istenben, és nem a mi érdemünkben. Nyugodjék őben ne lehetünk, őr légyen mi reménységünk. Lám nékünk nyilván ígéré, hogy akar oltalmunk lenni, azért higgyünk csak ő neki. Erősen legyünk hitünkben, bízzunk csak az Úr Istenben. Ne essünk benne kétségben, ne szomorkodjunk lelkünkben, minden keresztjén hív légyen, ki megújult szent lélekben, és bízik csak az Istenben. Ha mi nékünk sok bűnünk van, Istennek több kegyelme van. Ő irgalmának nincs rége, bár sok az emberek vétke. Ő nékünk kegyes pásztorunk, ki őriz minket pokoltól, és megment akár hozattól. A mi segítségünk, esti alkalmunk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy összegyűlhettünk ezen az estén igét köré. Összegyűlhettünk, hogy a te igéd, a te szavad megérintsen bennünket, megérintse a szívünket ott legbelül. Reformáció ünnepére készülve, jeles, nagy kerek évfordulón. Adorunk, hogy ezek az ünnepi alkalmak, amik mögöttünk vannak akár, vagy ami előttünk is van, ne csak a visszaemlékezésről szóljon, de hadd szóljon arról is, ahogyan ma, most akarsz munkálkodni egyházunkban, és a mi szívünkben, és a mi közösségünkben, ahogyan most akarod megújítani egyházunkat, közösségünket, és egyéni életünket. Hadd legyen ez az este is ennek megerősítő alkalma. Így kérünk, hogy légy közöttük a te lelked által. Amen. Kedves testvérek, a ma estére bibliaolvasó kalózunk szerinti igét hoztam az Ószövetségből, Ezékiel próféta könyvéből. Ezékiel próféta könyvének 8. fejezetét olvasom. A 6. esztendőben, 6. hónap 5. napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, az én uramnak, az Úrnak a keze ott megérintett. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló, derekától lefele tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak. Mintha egy kéz nyúlt volna ki, megragadott engem a hajamnál fogva, felemelt engem a lélek az ég és a föld közé, és elvitt Jeruzsálembe, isteni látomásban, a belső kapu bejáratához, mely észak felől van, ahol az Isten bosszúságra ingerlő bálvány foglalt helyet. De megjelent ott Izrael Istenének a dicsősége. Ugyanolyan volt, mint amilyent a völgyben láttam. Ezt mondta nekem: emberfia, tekints észak felé. Föl is tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt, ahol az Istent ingerlő bálvány volt a bejáratnál. Azután ezt mondta nekem: emberfia, látod-e, mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom szentélyemből, de még más nagy utálatosságokat is fogsz látni. Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban. Ezt mondta nekem: emberfia, törj át a falon. Áttörtem a falon, és láttam ott egy ajtót, majd ezt mondta nekem: menj be, és nézd meg, hogy milyen gonosz, utálatos dolgokat művelnek ott. Be is mentem, és láttam, hogy mindenféle csúszómászónak és förtelmes állatnak a képe, és Izrael házának valamennyi bálványa be volt vésve körös körül a falba. Ott állt előttük Izrael háza vénei közül 70 férfi. Közöttük Jaazan Jáhu, Sáfán fia. Mindegyiknek tömjénező volt a kezében, és illatos füstfelhő szállt fölfelé. Akkor ezt mondta nekem: emberfia, látod, hogy mit művelnek Izrael házának a vénai a sötétben, mindegyik a maga bálványának fülkejénél? Mert ezt mondják: nem lát bennünket az Úr. Elhagyta az Úr ezt az országot. Majd ezt mondta nekem: még más nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket művelnek. És bevitt engem az úrháza kapujának a bejáratához, mely északra van. Asszonyok ültek ott, akik talmúzt siratták. Ezt mondta nekem: láttad, emberfia? Még ezeknél is nagyobb utálatosságokat fogsz látni. És bevitt engem az úrháza belső udvarába. Az úrtemploma bejáratánál a csarnok és az oltár között mintegy 25 férfi volt, háttal az úrtemploma felé, arccal kelet felé fordulva, és kelet felé leborulva imádták a napot. Akkor ezt mondta nekem: látod, emberfia? Nem volt elég az, hogy Júda háza olyan utálatos dolgokat művelt, amilyeneket itt elkövettek. Még az országot is elárasztották erőszakkal. És engem újra meg újra bosszantottak. Nézd, hogy tartják a szőlőhajtásokat az óruk előtt. De én majd elbánok velük haragomban, nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Kiálthatnak hozzám bármilyen nagy hangon, nem hallgatom meg őket. Kedves testvérek, újra egy látomás van előttünk Ezékiel könyvéből. Egy látomás, amiben Isten láttatja Ezékiellel, hogy mi folyik Jeruzsálemben. Mi folyik Jeruzsálemben a templomnál. Mit lát Jeruzsálemben Ezékiel? Több kép van előttünk, ahogy ebben a látomásban halad Ezékiel, ahogy mutatja Isten Ezékielnek ezeket a dolgokat, egyik után a másikat, hogy mi folyik ott Jeruzsálemben a templomnál. Az első ilyen kép, ahogy oda kerül látomásban a templomhoz, Jeruzsálembe Ezékiel. A kaputól északra egy oltárt lát, ahol Istent ingerlő bálvány volt az bejáratnál. Egy bálvány oltár az Úr temploma bejáratánál. A következő kép, amit lát Ezékiel. Egy résen át, az udvar bejáratánál, a falban, meglátja, amire azt mondja az Úr Ezékielnek, törjön át rajta, áttör ezen a falon, a résen keresztül. Ott lát egy ajtót, bemegy, és ott azt látja, hogy tele van vésve a fal, körbe-körbe, mindenféle csúszómászó és föltelmes állatképével, bálványokkal. Bálványozott állatok, illetve bálvány istenek, amik állatképében jelentek meg, ezeknek a képével. Tele van vésve a fal. És mindez Izrael vezető rétege a 70 férfi jelenlétében. A 70 férfi ott tömjénezik. A vének, a 70 férfi pedig a sötétben, egy-egy bálvány fülkénél vannak, és ott is tömjénezzük. A következő kép egy másik istent, Tammuzt siratnak az asszonyok egy termékenységű babiloni isten. Az Úr a háza kapujánál, annak bejáratánál éjszakra. A következő kép, amikor az Úr templom a bejáratánál, a csarnok és oltár között 25 férfi, háttal a templom felé, arccal kelet felé fordulva, leborulva a napot imádja. És a következő kép pedig, mindezek mellett pedig, az ország tele van erőszakkal. Ezeket látja Ezékiel az Úr templomában. Hogy jött idáig Jeruzsálem temploma, az ott levő papok? Hogy történhet ilyen? Ha föltesszük a kérdést, hogy miért, akkor erre megadják a választ. Megadja a választ az ige, mert ezt mondják, nem lát bennünket az Úr. Elhagyta az Úr ezt az országot. Hogy értsük ezt a mondatot, menjünk picit látomás mögé, a háttérben, mi az, amilyen körülmények között az ige hangzik, és ezt a látomást Ezékiel kapja. Csak röviden utalok vissza, hiszen nem egyszer szó volt már róla, akkor bizonyára, amikor Ezékiel könyvét olvasni kezdtük, Isten megengedi, hogy az ön népét, a déli országrészt, Júdát, a Jeruzsálem fővárossal, a babiloni birodalom hadserege elfoglalja, fogságba viszik a népet, de mindez azért történik, Isten azért engedi, mert a nép bálványt imád, és ez az Úr ítélete a népen. Mindezt azért engedi. Előre a profétákon keresztül az Úr megmondta, térjetek meg, mert különben az ítélet el fog jönni. Eljött az ítélet, nem tértek meg. A babiloni birodalom királya és a hadsereg a nép közül elsősorban itt az első fogságba vitel, akkor az értelmiséget viszi el, így kerül Ezékiel pap is a fogságba, és a nép vezető rétege így kerül a fogságba. De úgy tűnik ebből a látomásból maradt bizonyos vezető réteg Jeruzsálemben is. Hiszen ezt olvassuk, hogy a nép vénei ott a templomban a bálványt imádják. Maradt vezető réteg azért, akik ott az ott maradt néppel foglalkoztak. A papi teendőket végezhették volna, de ők egész mást végeztek. Másféle papi teendőket a bálványisten imádatának teendőit végezték. Így gondolja tehát az ott maradt nép, nem azt látja, hogy ez a fogságba vitel, az Isten ítélete rajtunk. Oda kell fordulnunk Istenhez. Nem azt látják. Azt látják, hogy úgy sincs velünk az Úr. Azt látják, azt gondolják, nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt az országot. Az Úr megengedte ezt a bajt, a fogságot, a fogságba vitelt. Most már élhetünk akár, hogy most már úgyis mindegy. Elment az Úr tőlünk. Elhagyott minket az Úr. Úgy sincs velünk már az Úr, bármit tehetünk. Most már ugyan mindegy. És azt gondolom, hogy ma is hajlamos az ember így gondolkozni, amikor az ember az Istent, ha mondhatjuk így, egy próbára állítja, vagy kicsit szebben fogalmazva az ember kér az Istentől, Uram, add meg nekem azt, hogy add meg nekem, hogy legyen meg a kérésem. Legyen meg, amit jónak és fontosnak tartok. Hallgass meg, Uram, amikor csodáért könyörülök a családomban, talán gyógyulásért, talán egy nehéz kapcsolat helyreállítás, helyreállásáért. Nagy dolgokat kérek az Úrtól. És van, hogy nem történik meg. És nem egy olyan emberrel beszélgettem, aki azt mondta, hogy imádkoztam, kértem az Isten, nem adta meg, hát nekem nem kell az Isten. És még ha addig volt is valami bizalom az Isten felé, még ha addig valamit kért is az Istentől, valami hite volt is, onnantól teljesen elfordult. Mert az Isten nem gyógyította meg a nagypapát, és meghalt a nagypapa, most ha az egyik esetre gondolok, akivel ilyen beszélgetésem volt, és onnantól elfordult az Istentől. Nem kell neki az Isten. Aki tőle kér valamit, és az az Isten nem teszi meg neki azonnal, nem úgy történik, ahogy ő várta, akkor neki nem kell az az Isten. Akkor már mindegy, hogy él. Igen, azt gondolom, a mai ember is hajlamos erre. Nem történik, amit akarok, nincs velem az Úr, hát akkor mindegy. Bárhogy élhetünk. Vagy akár adott esetben előfordult fordítva is. Kértem valamit az Úrtól, megadta, meghallgatott. Most már akkor szabadon élhetek, bárhogy már megtörtént, amit kértem. Teljesült. Most már nem kell azért izgulnom, hogy az Isten megöndje. Most már bárhogy élhetek. Az ember olyan könnyen tud ürügyet találni arra, hogy a maga bálványainak éljen. Úgy se lát az Isten. Meg nincs is egyébként sem, mert nem adta meg, amit kértem. Vagy egyébként sincs. Nem adta bizonyítékát, hogy lenne. Ha van is, de ha van is, nem törődik velem. Mindegy, hogy élek, úgy se törődik velem. De sokan fogalmazzák meg ezt. Elhagyott az Úr. Nem lát minket az Úr. Mindegy, hogy élünk. Úgy sincs. Úgy se törődik velünk. És ezért kijelent pedig Isten láttatja, hogy hogy él az ilyen nép. Aki azt gondolja, hogy úgy se lát az Isten. És ha kicsit jobban, mélyebben körülnézünk a mi országunkban, a mi társadalmunkban, a mi környezetünkben, mi is láthatjuk ennek jeleit. Úgy él az emberek nagy része, hogy ezt gondolja, úgy se lát az Isten. Úgy se törődik velem az Isten. Nincs is az Isten. Élhetek bárhogy. És él a maga bálványainak az ember. És látja Ezékiel ezt a sok szörnyűséget. Olvassuk, ahogy Isten sorra mondja neki, és igen, ő is ezt érzi, hogy gonosz és utálatos dolgokat művel a nép. És Isten nagyon, nagyon szomorú és haragos. Ez lett az ő népéből. Meglátja Ezékiel, megláthatja Isten Ezékiel, mit folyik a falak mögött. Jeruzsálemi templom falai mögött. És ha mi belátnánk a falak mögé, Csobánka házainak falai mögé, vagy Pomász házainak falai mögé. Miket is látnak? Ha belátnánk Csobánka házaiba, ami a családi házak van, négy fal között történik, mennyi mindent láthatnánk? Mennyi titkot rejtenek a falak, amiket talán én a sejtünk, vagy nem is sejtünk. Hogy márnak egymással férfiak és nők, szülők és gyerekek. Hogy mennyi szidalom, mennyi harag, mennyi indulat, mennyi bántalmazás, mennyi erőszak lehet. Mennyi istentelen beszéd, mennyi istentelen élet. ahogy megjelenik az Isten nélküli élet a mindennapokban, a családokban, a beszédben, a tettekben, a munkában, az iskolában, a kapcsolatokban, a szórakozásban, a bulizásban, az internetezésben, a tévénézésben. Ennyi mindent láthatnánk a falak mögött, ami ledöbbenhetnénk. Akkor ott bálványszobrok, a környező népek bálványai, amiket átvett a nép, nem tudott teljesen elfordulni tőlük, egyre inkább a hatások alá került, és most már csak azok hatása alatt él, ott Jeruzsálemben a nép, és imádja azokat. Termékenység istenek. És még a nap imádata is. Olvashattuk itt annyiféle bálvány megjelenését. A falba vésett állatképek, a bálványisten oltára, a bálvány fülkék, a tammuz, amit asszonyok siratnak, a napimádat, és az egymás közti erőszakosság. Ott ez van ott a mindennapokban, és a mi mindennapjainkban. Hát itt is vannak ugyan bizonyos értelemben szobrok, kabalák, horoszkóp, és lehetne sorolni, hamis istenek, de a mindennapok apró hamis istenei, nem apró, nagy hamis istenei, amik nem kézzelfoghatóak, a munkaisten, a pénzisten, és teremtett dolgok istenítése, ahogy ott a nap istenítése volt. A test istenítése, és annak annyiféle megjelenése. Ott van ma is az életünkben, körülöttünk élők életében. Hadd hozzak ehhez egy rövid bejátszást, ami nagyon, nagyon szemléletesen mondja ezt el, hogy mi lenne, ha belátnánk a falak neki. Mert a következő kérdés ez, mi lenne, ha egymás falai mögé belátnánk. Egymás falai mögé a... Mi falaink mögé a hívő ember falai mögé, ha belátnánk. A mi házunk falai mögé belátnánk. Mit látnánk? Hívő gyülekezeti tagok falai mögé, magunk élete falai mögé, a szívünk falai mögé, azok mögé, amiket palástolni akarunk egymás előbb belátnánk. Ez a rövid videó egy részlet a keresztkérdések című sorozat egyik részének videós változatából. Azt gondolom, ez olyan jól szemléletesen mondja ezt a gondolatot, ezért hoztam ide egy 2-3 perces videó.
Képzeld csak el egy pillanatra, hogy ebben a szobában életed teljes története feljegyzésre került. Minden szó, minden tett, minden gondolat, minden indíték, minden internetes oldal, minden telefonbeszélgetés, minden SMS, az éjszaka minden pillanata. Semmi sincs rejtve, semmi sincs letlezve, semmi sem kerüli el a figyelmet. Rejtett kamerás felvételeken, fotókon, jelentésekben, dokumentumok és videófelvételek során keresztül. Aki csak vagy, és amit életed során valaha gondoltál. Minden, amit mondtál, minden, amit tettél. Most pedig képzeld el, hogy ezt a szobát megnyitják barátaid és családtagjaid előtt. Sőt, mindenki előtt, akivel valaha kapcsolatba kerültél. Lesznek olyan dolgok, amikre büszke vagy, olyan dolgok, amiket szeretnél, ha az emberek többször is látnának. Lennének valószínűleg olyan dolgok is, amik borzasztóan unalmasak. De olyan részek is, amiket nem akarnál, hogy bárki meglásson. Talán valami olyasmi, amiről senki sem tud, még a legközelebbi barátod sem. Ha az én életem lenne kiállítva ebben a szobában, én utálnám. Nem bírnék itt maradni, annyira szégyelném magamat. Te tudnál? Őszintén? De miért vagyunk ilyenek? Jézus megadja erre a választ.
Csak ezt a rövid részletet akartam hozni a testvérek közé. Képek picit jobban elmondták, mintha csak szóban mondom ezt el. Isten lehet ott van, nyíltan és nyilvánvalóan életünk minden dolga. Előtte nem tudunk semmit leplezni, falazni, titkolni. Tudja, látja azokat is, amiket mi egymásról nem. Igen, jól mondta a videóban ez a férfi. Vannak, amiket nyíltan válunk egymás előtt, vannak, amiket csak legjobb barátaink előtt, legközelebbi családtagjaink vagy hittestvéreink előtt, és valami csak az Isten előtt. Valami csak ő tud el rólunk, és talán valamit még előtte is titkolni akarunk. Mindent lát az életünkből. Nincsenek előtte falak, és mit lát? Mit lát, ha most benéz a legmélyebb falaink mögé? Lát nálunk is kisebb, nagyobb állványokat? Vagy egyéb számára nem kedves dolgokat? Pál apostol úgy beszél a mi életünkről, a mi testünkről, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Nem lehet akárminek helye a mi életünkben és testünkben. Vannak dolgok, amik nem férhetnek meg az Isten lelkével és az Istennel való közösséggel az életünkben. Nevezzük bálványok ezeket, amik fontos-e, túl fontos-e, lesznek életünkben, Istennel egy szintre kerülnek, amiktől várjuk a boldogságot, boldogulást, örömöt, megoldásokat, segítséget, ki éppen mit. És hadd hozzak be még egy jelenetet, ami templomhoz kapcsolódik. Mert Ezekiel könyvéből ez a fejezet ítélettel zárul. Azt mondta Isten, nem lesz könyörületes. Akkor nincs megoldás, nincs segítség. Persze tudjuk más történetekből, ha Isten népe a bálványimádásból, a mélységből megtért, akkor Isten mindig könyörült. És mégis azt látjuk, hogy nem olyan egyszerű dolog ez. Megrögzült, kedves bálványunktól megválni. Titkolt, féltett, megszokott dolgainktól megszabadulni nem olyan egyszerű dolog. Hadd jöjjön elénk az a másik kép, amikor Jézus megy be a templomba. Ő is az ott nem levő dolgok számára a kiűzést hirdeti meg, ilyen értelemben az ítéletet. Nincs ott helyed? A templom nem annak a helye, hogy zsűvásár, piacozás, nyerészkedés legyen ott. De Jézus az, aki rendet tehet a templomban. az életünk a szívünk templomában is. Aki segíthet, hogy kikerüljön onnan, aminek nincs ott helye. Reformáció ünnepére készülünk, idén most már régóta, de most már igen közel. A visszaalakulás, a visszaformálódás, az Isten szerinti tervhez való visszaformálódás, egyetlen módja ez lehet, Jézus segítséget kérjük. Uram, Te vedd ki a szívemből, ami nem odavaló. És könyöröghetünk másokért, egymásért, családokért, otthonokért, házakért, ahol látjuk, nincsenek helyén a dolgok. Látjuk, ott bálványok vannak. Munkák, hogy ott is Jézus. Ott is. Te űzd ki, ami nem odavaló. Légy jelen a Te erőddel és lelkeddel, jelenj meg abban a házban, ott is. A nagy átalakulás, a nagy visszaformálódás, reformáció életünkben, otthonokban, egyházunkban, így lehet. Jézus megjelenik, és ami nem odavaló, az kikerül. És megújul minden. Igen, ez nem könnyű. Ez néha fájdalmas, nehéz. És nem egyik pillanatról másikra történik feltétlen. De történik. Ha kérjük az ő segítségét. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy elénk hoztál ezen az estén otthonokat, számunkra fontos helyeket, házakat, otthonokat, családokat a környezetünkben, ahol csak egy részét látjuk, hogy mi történik, és a magunk otthonát, és a szívünket, a magunk életét. A Te segítségedet kérjük, Úr Jézus, hogy minden, ami nem odavaló, amikor mástól várjuk az örömöt, az erőt, a segítséget, minden, ami nem odavaló, és mondhatjuk bálvány, az kikerüljön az életünkből. Addulunk így, a mi szívünkbe, a mi életünkbe ezt a megújulást, és könyörgünk így minden számunkra fontos családért és otthonért, végezz el ezt a megújulást, megújítást. Adj megújulást így gyülekezetünk közösségébe, de Te adj megújulást Csobánka, Pomáz otthonaiba, Te adj megújulást egyházunkba, Te adj megújulást népünk életébe. Ezért könyörgünk, Urunk, légy jelen, és cselekedj. Segíts, hogy kikerüljön minden, ami nem odavaló. Látjuk, Urunk, hogy nem könnyű ez. És nem egyik pillanatról másikra történik sokszor. Időnként fájdalmas. Mégis hiszük, hogy hatalmad van ezt megcselekedni. Ezért könyörgünk, ezért a megújulásért, a reformációért, egyéni életünkbe, közösségünk életébe, egyházunk életébe, népünk életébe. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A hirdetések között hadd hívjam a testvéreket csütörtök esti alkalmunkra, amikor ugyan ebben az időben, ugyanitt bűnbánati esti alkalomra jöhetünk újra össze. Vasárnap pedig a szokott időben 9 óra Isten tiszteletünkön itt, és 10:30-tól Pomázon úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. A 213-as dicséretet ismerjük el? Kérdezem, mert újat nem szeretnék, még egyet tanuljunk. Kettőszáztizenhármas mindenható Úristen. Ez most nem Luther Márton énekel, ez reformáció korából való a szöveg, szép magyar énekünk. A dallama is egy szép magyar dallam, az kicsit későbbi időkből. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek. És itt egy szép hosszú felsorolás van, amiben bele tud menni az ember, és utána pedig a bűnbocsánatért könyörgünk. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek, mert mi igen vétkeztünk Istenséged ellen, mint teremtő megváltó és szent atyánk ellen. Életünknek rendében igen megbántottunk, mi nagy sok bűneinkkel téged bosszantottunk. Gonosz szóval, szándékkal, látással, hallással, irigységgel, mordsággal, rágalmazásokkal, szitkos átkos voltunkkal, haragtartásunkkal, hamisan mi hitünket, gyakran mondásunkkal. Isteni káromlással és hitetlenséggel mi nyomorúságunkban békételenséggel. Istennek szent igéjét noha gyakran halljuk, de mi bennünk majd semmi gyümölcsét nem látjuk. Az isteni és atya fiúnyi szeretet nincsen bennünk, de vagyunk égtelen rút élet. Bujasság és torkosság megfolyt a kevésség, telhetetlen s átkozott izgat a fősvénység, mint tengernek fővénye, megszámlálhatatlan, azonképpen mi bűnünk nálad tudhatatlan. Azért mi is magunkat, Istenséget eldőtt, bűnösöknek vádoljuk, mint e világ előtt. Nehéz mi bűneinket és gonoszságinkat, de tekints kegyelmesen irgalmasságodat, és el ne feledkezzél te ígéretedről, a bűnösökhöz való kegyelmességedről. Azért néked könyörgünk, felséges Úr Isten, ne állj bosszút szertelen, mi gonosz bűnünkön. De mi nékünk megbocsást, te szent fiad által, hogy mi idvezülhessünk ő irgalma által. Hisszük, hogy meghallgattál mi könyörgésünkben, azért lelki örömmel mi ezt mondjuk, ámen. Megtartok végére, ugye? Igen. Akkor kérjük együtt Isten áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.